korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Van az iskolában egy gyerek, aki hát minden tanár óráját fölborítja, és nem tudom én, és örökké hűül, és hát minden, hát persze ezt a bohóc szerepet fölvette a gyerek, hogy már figyeljenek oda rá. És kérdezték, de Robi bácsinál nincsen semmi baja. És kérdezték a Robi bácsit, hogy ez mit csinált vele. Ó, hát azt mondja, hogy az elején felismerte ezt a dolgot, és megbeszélte a gyerekkel, hogy minden egyes, mit tudom én, erről fognak tanulni, meg arról, és amikor ez a téma, ennek a gyereknek ahhoz a témához vicceket kellett gyűjteni. És azt lehetett, hogy ő az óra elején bemutathatta ezeket a vicceket. Ő mesélhette el. Tehát lett egy valaki azon a területen, ahol ő ugye jó volt, ezt nagyon jó elő tudta adni. Hát azt mondja, azóta a Robi bácsinak még a kabátjának is köszön a gyerek. Van még egy terület, ahol amiben nagyon beleütközhetünk, amikor speciális nehézségekkel küzd. Vannak olyan speciális nehézségek, ami nem fegyelmezési kérdés. Ez nagyon fontos, hogy mester ilyen szétválasszuk, mert van olyan, amiről nem tehet. Tehát, hogyha ő nem tehet, ugye vannak ezek a magatartás problémák, de nincs annyi. Speciális nehézség lehet a hiperaktivitás, de külön ki fogok rá térni. Nincsen annyi hiperaktív gyerek, mint amennyire azt mondjuk, hogy ez nem most speciális nehézsége van. Mondjuk lehet, hogy éhes reggel. Ugye? Hiperaktív szerű mozgások és rohangálások és nem tudom én agresszivitás. Bocsánatot kérek, lehet, hogy éhes. Tehát, vagy lehet, hogy törődés hiánya van, lehet, hogy egy irányítási vákuumot él meg, vagy lehet, hogy zaj van. Tehát nincs annyi speciális nehézség, de van, amikor tényleg az van, és akkor azt nem lehet egy sima utasítással, vagy rendszabályozással, vagy ilyen jellegű következményekkel megfegyelmezni. Azt akkor nem lehet. Volt egy nagyon érdekes eset, orvos szülő gyerek, egy nagyon jó kis család, és minden szóval abban az előző iskolában ismertem a családot, tényleg nagyon, mindenre nagyon jó volt. Jött az x-edik gyerek már az iskolába, és úgy nézett ki, hogy minden jó lesz, nem tudom én, és egyszer csak jön a tanító, és ő is olyan furának érezte, mert ismerték a családot, hogy hát ezzel a gyerekkel ő nem bír, hát ez állandóan föl kell, ez az első óra után már annyira ideges lesz, hogy ez nem tudja, mit csinálni vele. Kérdezték, jó, volt-e az óvodában probléma vele? Nem volt. Hát akkor mi lehet? Milyen? Nincs. Nem jó. Elkezdték keresgélni. Jó, minden esetre a végén hosszasan, sokrára derült ki, hogy valami olyan speciális halászavara volt ennek a kisgyereknek, amivel óvodában nem volt probléma, mert olyan ügyesen megoldotta, hogy elég jól tudott szájról olvasni, és ugye ott viszonylag szabad játék volt, meg ilyen közelebbi foglalkozás, amikor ő úgy érezte, hogy nem annyira jól hallja a dolgokat, kicsit közelebb ment, és akkor jobban látta, és akkor minden rendben volt. Bekerült az iskolába, viszonylag nagyobb darab gyerek volt. Hát nem az első sorba ültették. Ő mindig a hátsó sorokba ültette, az elején még nagyon nagy koncentrálással figyelt, akkor elég jól tudta tartani a dolgot, utána nem tudott ennyire koncentrálni, és amikor aztán később már így lehet rájöttek, egy ilyen alap izért, egy ilyet hallott mindig, amikor nagyobb szóval beszéd volt. Na most hát ebbe egy darabig persze ezt is tűrte, mert egy ilyen jól nevelt gyerekecske volt, de egy idő után, hogy ez kibírhatatlan vált, ugye már a zaj mit csinál, és fel kellett ugrania. Fel kellett, ideges lett, mozgás, stb. Mindent produkált, amit a zajszint tud produkálni. Na most, amikor erre rájöttek, természetesen, ugye látták, szépen megoldott, már rá is érettségizett, már nagyon klassz, mert minden jó lett, érted? De odáig ez egy fegyelmezetlenség volt, ez egy olyan tünet volt. Pedig ez egy speciális nehézség volt, természetesen ezt nem lehetett, hogy ülj le, fiam, azt maradj nyugton, érted? Mert ennek az meg az a következő, ez nem lehetett így. Tehát ezek lehetnek speciális nehézségek, vissza szeretnék majd térni rá, viszont a másikokra, amikor nem speciális nehézség, csak annak tartjuk. Tehát milyen akkor, kicsit belenézünk, hogy hogyan zajlik ez a bizonyos hatékony fegyelmezés, ami adott esetben kemény is lehet, hogy hogyan járunk el ezek megint csak törvényszerűségek. Először is kell látnia annak a valakinek, hogy egyre nagyobb a döntési szabadság. Tehát a fegyelmezés valóban a szabadságra nevelésnek az útja, de ezt őnek is kell tapasztalnia. Hogy nem betonba vert szabályok vannak, és ülj a kész, passz, és ez soha nem változik, de igen, változik, különösen serdüléssel is. Igenis, egyre többet lehet rábízni, egyre kevesebb lesz a szabály, egyre kevesebb lesz az előírás, egyre kevesebb lesz úgymond a számonkérés, egyre inkább a te döntési és felelősségi körödbe tartozik. De ez a döntési szabadság mindig következményekkel együtt jár. Mindig, tehát mindig, ugye, a babostányér, a joghurtok kezdve, a nem tudom én, a hazajövök, nem jövök, viszed a következményet, stb., hogy otthon felejtetted, nem viszem utánad, és a sok többi. Tehát egyszerűen mindig következményekkel járó döntési szabadság. Ebben azt tanulja meg a személyiség, hogy nem ő irányít, ez elég fontos, végig tudni. Nem én, tehát van emberem, aki irányít. Ugye az irányítási vákuum miatt fontos ez a nem ő irányít. Nem az, hogy én megmutassam, hogy én vagyok a főnök, nem, hanem hogy ő érezze, hogy van, aki törődik veled, érted? Hogy fontos nekem az, hogy mit csinál. Te ide figyelj, nem leset csinálnám azt, hogy mit csinálsz, hogyha nem lenne fontos, amit csinálsz. Tehát nagyon fontos, hogy igenis az irányítás kinél van. Ezt kell tudni, kell látni. De van döntési lehetősége adott esetben. Minél inkább megyünk a serdülés felé, alternatívákat megfogalmazni. Ezt vagy azt lehet. Te e között lehet választani, de harmadik között nem lehet választani. Lehet beszélni egy, hogy azt mondom, hogy gyere haza, nem tudom én, 11-re vagy 1-re, ezekről beszélgethetünk, de érted? De arról nem, hogy 4-re. Tehát beszélgethetünk arról, hogy hova lehet elmenni, de mondjuk nincs benne a Siófok Sound. Tehát érted? De lehetnek alternatívák. És lehetnek, és én is elmondanám, hogy miért nincs bentem, vagy ide miért igen, vagy miért nem, és ő meg is kérdezheti, ugye a serdülésnél ezekről beszélgettünk. Ezek a korlátok határozottak és egyértelműek, erről már beszéltünk most az előbbiekben is. Tehát egyszerűen előre és nem krízis helyzetben előre megbeszélt és tényleg alternatívákkal fölépített korlátok legyenek. De abban a pillanatban, amikor megfogalmazunk egy korlátot, ez egy vezetésben is érdekes majd, tehát ez ugyanúgy vezetés elmélet a fegyelmezés, mint szülő. Tehát a nem vállalása. Tehát a nem az ugyanolyan jó szó, mint az igen. Ettől szoktunk félni. Főnökök is félnek, vezetők is, vagy túlzásban. Nem, vagy én vagyok a főnök. Nem. Hanem a nem az egy nagyon jó dolog. Gandhi azt mondja, van egy jó gondolata erre, az őszinte legmélyebb meggyőződésből fakadó nem jobb, mint az igen, amivel a kedvemben akarsz járni, vagy ami még rosszabb, valami nehézséget akarsz elkerülni. Tehát akkor ne mondjál igent azért, mert hogy most könnyebb, hagyjuk rá, érted? Megbeszéltük azt, hogy nem tudom én, ennyi képernyőzés van, megbeszéltük. És akkor van még egy kis izé, oda érkezünk, hogy na jó, igen, és akkor de még ne. Nem. Akkor tényleg lekapcsoljuk. Tehát érted, most nem tudom, annak idején még az érvényes volt, kihúztuk a hálózatból, nem tudom, ma már ez így nem annyira megy. Újabb ötleteket kell kitalálni, de azért arra én is emlékszem, hogy amikor kihúztuk a hálózatból, persze megpróbáltam, igen, majd elköszönök, még anya meg, tudjátok, meddig megy egy elköszönés. Hát, hogy a 25 embertől elköszön, az tényleg sokáig tart. Úgyhogy akkor én is rászoktam, hogy akkor 10 perccel előtte szólok, hogy most kezdjél elköszönni, mert tudod, nem sokára lejár. Jó, igen. És akkor még mindig, jaj, még nem köszöntem el mindenkitől, stb. És akkor egyszer csak betelt a pohár, buf, apja kihúzta a hálózatból. Na, aztán jött a magas C. Na, aztán atya világ. És elment világgá. Ott az a nyomban. Tehát tényleg elment világgá. Én majdnem utána mentem, de mondta a férjem, hogy ne menjek utána, mert visszajön. És visszajött. Tehát igen. Tehát érted, ezzel össze kell ütközni adott esetben ezekkel a korlátokkal, tehát a nemet vállalni kell. Mert igenis fontosnak láttam azt, tényleg fontosnak láttam, mert ártalmas, érted, ebben a helyzetben azt mondom, nem lehet, most nem tudom, én beszélek egy 10 éves, vagy 11 éves, nincs a szobádba gép, nincs a szobádba telefon se éjszaka, nincs, és érted, hiába mondod azt, hogy az összes fiúnak van, meg a mindenkinek van, jó, tehát tiédben meg nincs, hát most ez ilyen dolog, érted, és ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz, én is tudom, hogy nagyon nehéz. De ez nagyon fontos neki, és akkor is, hogyha kikezdi, akkor is fontos, hogy anyámnak fontos voltam. Ilyen hülyén, mert hát ez anyám nem normális, de ez mégiscsak fontos voltam neki. Ez majd később esik le. Tehát nyilván neki megy annak a karámnak, nyilván kipróbálja, de nem baj, mert a nemet viszont én állítottam föl, és az tényleg fontos, magyarázd meg, indokold meg, és tartsad. Azt mondja az egyik kutató, hogy általában, vagy sokszor a szülőknek a neme, tehát már mint ez a nem szó, az olyan, mintha a Grand Canyon másik oldaláról suttognák el. Érted? Édesem, ne csináld ezt. Menjél valahova. Ne rugdosd az öcsit, ne. Kérlek szépen. Ez nem kérlek szépen kérdés ezekben a helyzetekben. Nem, és kész, pont, érted? Na, de ezt belül kell vállalni, érted? Nem kell ordítani. Nem kell vicsorogni hozzá. Tehát szeliden is lehet határozottan, de szikrázni kell. De belül, tehát érezze azt, hogy vállalom a nemet. Tehát nem az, hogy jaj, ne csináld, mert apád tudod, mit szól hozzá. Hát mi ez, hogy apád? Hát én vagyok itt, tehát én szólom hozzá éppen. Tehát ezt kell vállalni, hogy én belül azt gondolom, hogy ezt pedig nem. Ezért kell elég jól átgondolni a korlátokat és a szabályokat. Mert hogyha most akkor, ugye ezt mondtam kicsikorban, de nagykorra is tehető, ugye, ha olyat mondasz, amivel magad se olyan tulajdonképpen értesz egyet, vagy valami, hát az azonnal el fog morzsolódni az a szabályod, érted? Ugye mi is az elején próbáltuk azt, hogy ugye milyen szép a család, mikor együtt eszik, és úgy kezdjük el, és úgy fejezzük be, és nem tudtuk tartani, mert örökké veszekedtünk a befejezésnél, persze. Az elején még ment, amíg ugye mindenki egy tempóba tudta, ugye, mert kicsikkel, na jó. Amikor a nagyobbak nőttek gyorsabban, ez meg nyomog. Vagy teszem, azt jön egy vendég, és az meg halat eszik közben, vagy magyaráz és anekdotázik, és nem tudom micsoda. És akkor, hogyha az a szabályod véletlenül, hogy mindenki odáig ül az asztalnál, amíg a legutolsó be nem fejezi, hát ott aztán vért pisi szám, amíg a vége jön, érted, hogy fejezem már be, fejezem. Magyarul például el kellett engednünk azt a szabályt, hogy a végén nem. Együtt kezdjük, mai napig együtt kezdjük, ez se egy könnyű dolog. Jó, de mondjuk együtt kezdjük, és utána a végén meg lehet beszélni, és aki befejezte, elmehet, vagy valamilyen féle koreográfiát. Érted? Gondold meg, milyen szabályt tudunk tartani. És azt hogyan tudjuk, de azt akkor vállaljuk, nem azért, mert apád mondta, hogy nem. Vagy tudod, a nagyi nem szereti. Nem tudod, a nagyi. Vagy egyet értek vele, vagy nem értek vele egyet. És ha nem értek vele egyet, akkor az egy nem. Úgy azt jelenti, hogy nem. Jó. És ezt mondjuk higgadtan. Na most ez a higgadság... Ugye? Nagyon jó. A higgadtság ugye nem azt jelenti, hogy majd még jön az őszinteség is, és akkor hogy leszek higgadt, mikor fönn vagyok a plafonon, ugye? Tehát nyugodtan lehet azt vállalni, hogy mérges vagyok, és nagyon dühös vagyok, és legszívesebben fölkennélek a falra. Ezt lehet vállalni. Ez összefér a higgadtsággal nyugodtan. Tehát, de a higgadtság ugye azt jelenti, hogy nem jelentezel nagy jelenetet, vissza tudsz menni, stb. Tehát nagyon két szempontból fontos. Kisgyereknél hisztiről volt szó, persze. Hiszti, meg nem tudom én, tükörneuronok, hopp. Ugye? Na. Kisgyereknél azért fontos, mert gyakorlatilag ugye ő a feszültségből nem tud visszamenni, emlékeztek rá, tehát a te idegállapodra kénytelen ráhangolódni, arra fog ráhangolódni. Tehát egyszerűen valamilyen eltűrhető idegállapotot kell teremtenem magamba. Erre mondtuk azt, hogy hideg víz nem neki, hanem neked először. Tehát ezért ugye kisgyereknél. A serdülőbbnél pedig azért fontos a higgadtság, mert abban a pillanatban, hogy én átveszem azt a... Érted? Kész! Ezzel nem lehet beszélni. Kész! Kész az indok, hogy miért... Jó, felejtsük el, jó. Érted? Magamba leírtam azt, hogy egy ilyen hisztissel. Hát csak, érted? És nem fogad szót, és nincs tekintélye, és nincs semmije, gyakorlatilag meg se hallottam, mert itt védekezni kell, hiszen üvölt, mint egy sakál. Hát védekeznem kell. És a védekezés sokféle lehet. Vagy az, hogy nem hallom meg, vagy az, hogy rávágom az ajtót, vagy az, hogy magamba elrendeztem, hogy te aztán hülye vagy, vagy aztán azt mondom neki, hogy mindegy, mondd, amit csak tudod, én úgyis tovább bírom. Vagy. Tehát érted, sokféle stratégiát kialakíthat magába, de az biztos, hogy nem az lesz a válasz, hogy jó, mit mondtál, jaj, jó, akkor megszívlelem. Tehát nem jó. Tehát ezért kell a higgadtság ebben az esetben. Ezért nagyon fontos, hogy valahogy ezt megtanuljuk. Tehát ez egy technika valóban, hogy valahogy visszamenjünk erre a higgadt állapotra. Nagyon jó, ha megelőző és rövid és konkrét az a féle szabályrendszer. Mondom, a megelőzőről sokat beszéltünk, és viszonylag rövid és konkrét, erről is beszéltünk már, tehát nem kell nagy mindenféle körítés. Magyarázat kisiskolástól, kortól kell azért. De nem hosszas és nem örökké körülíró, stb. Jó. Következetes és rugalmas. Na most egész eddig a következetességről beszéltünk, ugyebár. Tulajdonképpen ugye az egy alaptörvény, ez egy lélektani alaptörvény, hogyha egy magatartás nem nyer megerősítést, akkor az elmarad. Tehát kioltódik, ez a kioltás törvénye, ha nem nyer megerősítés. Tehát magyarul, hogyha én nyávogok mindig azért, hogy de anya, és ez nem nyer megerősítés, következetesen nem ér el ezzel semmit se, az a magatartás kioltódik. Hát jó, tudom, lehet, hogy 2 év alatt, vagy van, akinek 3 év alatt, mindegy, de kioltódik, tényleg. Erre csinálták a biológiában, több ilyen törvényszerűséget figyeltek meg, de például ez egy nagyon szemléletes példa, van ez a nagy csuka, aki ilyen kicsi cselléket szeret enni, és hogyha beeresztesz a csuka házába, vagy milyen vizébe olyan sok csellét, a pillanat alatt fölfalja. Jó. Csináltak egy ilyet, csuka, üvegfal, csellék. És a csuka megy neki az üvegfalnak, cselle, és mindig beleütközik, és a magatartása, a csellekereső magatartása nem nyer megerősítést, nem tud csellét enni, akárhányszor. Ez odáig megy, hogy a csuka egy idő után nem indul el, látja a cselléket, és nem megy csellét fogni. Egyszerűen ott úszkál, és nem is akarja megfogni. Tovább megyünk, odáig lehetséges csinálni, felhúzod az üvegfalat, a csellék körül úszkálják a csukát, és nem eszi meg. Így kioltódik a magatartás. És odáig ment ez a kísérlet, hogy a csuka megdöglött. Úgy, hogy csellék voltak benne a vízébe. Na, a gyerekünk nem csuka, tehát nem kell félni. Biztos. Előbb-utóbb felfedezi, hogy megint csellem. Jó? De tényleg, szóval ez a kioltás magatartása. Ha egy magatartás nem nyer megerősítést, kioltódik. Ugye, ez a következetességünk, igen, eredménye lehet. Tehát azért nagyon fontos. De miért van az, hogy következetes és mégis rugalmas? Nagyon fontos. Tehát alapvetőleg nagyon következetes. Alapvetőleg, és ott a fal, és ott a fal, és ott a fal. Jó, ez az alap. És ezután a rugalmasság mit jelent? Hogy mégis tudok minden egyes helyzetet, vagy legalábbis a legtöbb helyzetet, mérlegelni, és azt mondani, hogy na, hát ma van a születésnapod. Ma csak tejszínt eszünk. Persze, hogy ma nem kell megenned. Persze, mindegy. Érted? Felemelem a szabályt. Valamikor. De ezt mindig megmagyarázom. Tehát azért, hogy érezze azt, hogy te vagy fontos, nem a szabály. Van szabály, nagyon kemény, mindig érvényes, 120 évig, érted? Illetve nem csak ameddig serdülés felnőtt nem lesz, ugye? Tehát nagyon, nagyon erős a szabály, és meg is vagyok győződve róla, de időnként teszek kivételt. Most nem. Most ezt felemeljük. Vagy valami annyira jó sikerült, tudod mit? Hagyjuk el ezt, kész mám. Máma nem alszunk. Máma le se fekszünk, fő se kelünk. Vagy valami. Valami. Érted? Felemeljük a szabályt. Ami eddig mindig szabály volt, most ma nem. De te érted. Csak te miattad. Nem azért, hogy nekem, hogy most kényelmesebb, hogy most máma annyi gépezés van, amennyit akarsz, mert annyira elfáradtam délelőtt. Nincs erőm szólni. Nem ezért, tehát nem érted, de mindig megmagyarázni, mindig megmondani, megindokolni, hogy most miért. Tehát ez a rugalmasság. Gyökösi Endrének a felesége, ez a bizonyos Reini, van egy ilyen életrajzi kis könyve, és ott találtam, hogy hát ők egy ilyen svájci arisztokrata családnak a gyereke, nagyon nagy szigor, nagyon nagy következetesség, nagyon nagy mindenféle, minden, nem tudom mi. És ő számol be arról, hogy például ezt a következetességet és rugalmasságot hogyan élték kiskorunkban. Egyszer egy hónapban mindig szabad napot kaptunk, azt csinálhattunk, amit akartunk. Egyetlen feltétel volt, hogy másoknak ne ártsunk. Emlékszem, hogy mennyit törtük a fejünket, hogy mit évők is legyünk. Olyat sikerült kitalálnunk, hogy nem kelünk föl az ágyból, nem eszünk meg mindent a tányérunkról, az asztaltól étkezés közben többször fölállunk. Ez is azt mutatja, hogy szinte igazából semmiben nem korlátoztak, tehát ezek ilyen külső dolgok voltak, mégis szigorúan neveltek. De érted, bevezették azt, hogy havonta egyszer van egy ilyen, hogy na próbáld ki. Érdekes ez az egész, mindegy, hogy csinálod meg, de az, hogy érezze azt, hogy nem a szabály miatt van a szabály, hanem te érted, és ezt mutatja ez a rugalmasság adott esetben. Az egységes képviselet. A szabályoknak, illetve ezeknek a fegyelmezési korlátoknak az egységes képviselete családon belül, ugye? Apa, anya, itt egy nagyon fontos dolog, apa, anya. Ha lehet egy tantestület, ha amikor iskoláról beszélünk, ott persze kevesebb szabályba tudunk tantestületi szinten megegyezni, de azért egy-kettőben meg kell egyezni. Most, hogy azért iskolában vagyunk, azért itt ezt érdemes. Szóval egyszerűen az, hogy nem tudom én, hozunk egy szabályt, benne van a házirendbe, és akkor valaki azt mondja, hát engem nem zavar, én megengedem. Hát ez kullogjon haza. Tehát érted, ezt nem kéne. Tehát az egységes képviselet, akkor legyen kevés szabály, és azt mondani, hogy ezt, érted, akkor mellé állok, mert mellé állok. De ugyanígy otthon is, tehát anya és apa, de mondjuk az iskolában csak a hatékonyságot rombolja le ez a nem egységes képviselet, az is baj, de nem akkora, mint otthon. Otthon viszont egy gyereknek az igazság, az érték, az irány, az az anya és apa együtt. Anya és apa képviselői együtt. Hogy mi az, ami felé megyünk, mi az, ami jó, mi az, ami szabad, mi az, ami klassz, mi az, ami... és stb. Anya és apa együtt. Tehát gyakorlatilag, hogyha ez az egységből az egyik azt mondja egy esetre, hogy igen, igen, a másik azt mondja, hát nem baj, nem annyira. Akkor ez az egység szakad szét, és igazából a gyerekbe az bomlik meg, hogy hát, igazából nincs ilyen, hogy igazság. Nincs ilyen, hogy tisztesség. Érted? Hogyha a tisztességről vallott valami, az egyik azt mondja, hogy nem, soha nem nyúlunk a máséhoz, a másik azt mondja, hogy hát szereztem egy kis papírt a munkahelyről, akkor most mi van? Akkor itt nem az lesz a baj, hanem maga a tisztesség, mint erény, maga az igazmond, maga a becsületesség, olvad el. Mert az, akik ezt képviselik, ellentéteset képviselnek egymást. Ezért nagyon nagy baj. Tehát az egységes képviselet, nem biztos, hogy egyetértünk minden nevelési dologban, de akkor tessék félrevonulni, ott meg küzdeni azt, és egységesen kilépni, és akkor azt vállalni. És akkor ez nehéz, jó? De ez így van. Beletartozik az egységes képviseletbe a nagyszülő. Mert ugye szokták azt mondani, hogy én annyira következetes vagyok, de hát a nagyinál, hát ott mindent lehet. Nem számít. Nem számít. Egy gyerek van annyira komplett, fel tudja mérni, hogy ez a nagyinál van. Ez meg itthon van. És mindig az elsődleges marad a család. Tehát nyávogni fog azért, hogy jaj, a nagyinál, anya nagyinál, hát lehet gépezni, ott mindig lehet a nagyinál gépezni. Jó, itthon meg nem lehet. És kész. Ennyi. Tehát ennyi. Tehát egészen biztos, hogy ha csak nem egy háztartásban van, tehát arra nem lehet fogni, hogy én annyira klasszul nevelek, de a nagyi mindent elront, ez nem így megy. Nem tudja elrontani, de az iskola se. Már bocsánatot kérek, nem tud. Igazából elsődleges a családi nevelés. Tehát azért nyilvánvalóan egy előző rendszerben is, amikor nem voltak ilyen klassziskolák, mint ez, akkor is nőttek föl klassz gyerekek, ugyebár, mert a családi nevelés nagyon erős. Tehát annak a hatása tényleg nagyon erős. De azért persze hozzátehet az intézmény, meg át is írhat, de jó. A hiteles és őszinte képviselet azt jelenti, hiteles és őszinte, hogy ugye nem azt mondom, hogy azért, mert ő mondta. Tehát én ezt vállalom, ott a nem vállalásánál már ezt érintettem, de lehet vállalni a felindultságodat, lehet vállalni a szomorúságodat, amiatt, mert valami nem jól megy, mert rendszeresen nem jól megy, és nem sikerül, stb. Kiutat mutatva, stb. Ezért foglalkoztunk a kritikával annyira, de ezt tényleg őszintén képviselve. Nem, hát nem is vagyok dühös, hát nem vagyok mérges, de ez az igazság. Dehogy nem vagy mérges. Tessék elmondani, nagyon is mérges vagy. Nagyon is dühös vagy, nagyon is nem tudom. Ezt lehet vállalni, és ugyebár a higgadsággal ez nincsen ellentétben, de akkor lehiggadok, és akkor hozok következményt. Akkor beszélünk. Tehát amit például haragodban parancsolsz, az semmi nem érvényes. Tudjátok, mint Ösztör királynál. Haragban hozott szabály nem érvényes. Jó, de most nem azt mondom, hanem például az, hogy egy ilyen kisgyerek helyzet, és áttesszük majd másikra. Tegyük fel, hogy egyik nap, amikor apa hazaér, a garázsajtót alig tudja kinyitni, mert az összes délután használt játék, jármű, vödör, lapát, bicikli, görkori, minden szana széthever. Jó. Ekkor azt is választhatja, hogy dühösen szétszórja, és nem igaz, és ott az ajtóba áll a gyerek. Apám, mint a vulkán, érted? Nem igaz, nem lehet ezt eltenni, elegem van, jó. Ez itt nem elég jó, mert egyszerűen nem tud ezzel a dűvel mit kezdeni, valóban ott van az a dolog. Mit tehet még ahhoz, hogy hiteles és őszinte legyen? Először is dühös, persze. Azt mondja, pokol ilyen földűhít, amikor a játékoljédet a kocsibejáron széthaigálva találom. Gyere, azonnal pakoljunk el. Érted? Bevonja őt a helyrehozásba. Gyere, pakoljunk el. Most azonnal csináljuk meg. Érted? Erről ő azt mondja, hogy igen, apám dühös, de tehetünk érte, hogy ebből kimenjünk. Én is tehetek érte, hogy ebből kimenjünk. És akkor utána azt mondja, még egyszer ezt itt találom, átviszem a Ferikének. De akkor itt legközelebb legalább egy kis autót át kell vinni Ferikének. Legalább. És akkor mi következik? Apa, de az a kedvenc kis autóm pont azt a karácsonyra Jézuska hozta, tudod, a nagymaminál, és a... Ferikéhez megyünk. Majd úgyis elbótolja Ferikével majd később. Mindegy, át kell vonulni vele. Tehát ez a következetesség, érted, ebben a helyzetben. És ez az, amikor azt mondja, mit tanult ebből? Azt tanulta, hogy igenis, lehetek dühös. De van lehetőség azt jóvá tenni. És ki is fejezhetem. De van következménye. Erről van szó. Erről van szó. Szóval ennek a komplex egységnek meg kell történnie. Életkornak megfelelő... Ehhez csak azt mondom, hogy szókincsben és stílusban is, tehát akár csak a következményeknek is, tehát hogy minek mi a következménye, mi a jóvátétele, hogy az arányos legyen, most itt nem fejtem ki, mert úgyis már erről még fogunk beszélni, de azt például a kisgyerekeknél is azért vegyük figyelembe, csomó dolgot nem is értenek. Nem is értik a szót. Tehát amikor azt mondja, ugye lehet, hogy a kisiskolásnál mondtam, hogy nagyon megdöbbentem, amikor árvásat játszottak. Nyilván akkor én leszek az árva. Nincsen apám, anyukám sincs, még fogalmam sincs. Érted? Azt gondolod, hogy réges-rég érti a fogalom szót. Hát nem értette. Hát nem értette. Csomó dolgot nem értenek. Tehát a fegyelmezésben egy csomó dolog attól függ, nem jól mondtad el, hosszan mondtad el, ezer izét beleépítettél, amit nem tud követni, stb. Vagy nagyon gügyögtél, vagy egyszer, szóval különösen ilyen kisebb gyerekeknél, de vigyázz, az általános iskolás korosztály nagyon-nagyon érzéke, ott tényleg azt gondoljuk, hogy sokkal többet tudnak még a felsősöknél. Azt mondja egy másik ilyen általános iskolás. Jaj, egy kicsit levágtuk a hajamat, mert azt mondta anyukám, hogy nagyon prüd már. Mondtam, nagyon prűd. Másik. Megy a kölök. Család, ismerem az egész családot, tényleg aranyos, jó, épek a gyerekek, mindenféle jó voltak, orvosnál ezt meséli, hogy hát mondta a doktornéni, itt van ez a kis pohár, vidd be, pisíj bele. Jön ki, hozza a poharat, üresen. Hát mondtam, hogy pisíj bele. Hát belepisítem, azt kiöntöttem a WC-be. Miért? Hát az neki nem magától értetődő, hogy pisíj bele, és hozd ki. Vigyázz. Vigyázz, egy csomó ilyen. Vigyázz, a fejletlen személyiség is, vagy a fáradt ember is ugyanígy működik. Lemegy arra a szintre, kész, pisíj bele. Neki ez volt a normális, kész, ennyi. Vagy amikor volt az a magyar szentekről szóló ének, az a Isten hazánkért élelünk, és akkor Margit imái vezekelve szállnak. Anya, miért szállnak veszekedve a Margit libái? Margit libái veszekedve szállnak. Tehát hihetetlen, sokféle dolog, ugye. Volt egyszer egy nagyon klassz tanár, abban az iskában, amit vezettem, éppen az Alföldről jöttek, magyar történelem hittanszakos volt. Ő egy gimnáziumból, egy kis gimnáziumból jött, mind a három szakját tanította, jaj, de jó. És hittant is tanított, de hittant azt elsőtől végig tanítanak, ugye mindenhonnan. Jó. Egyszer jön, első, mit tudom én, ott szeptember elején jön, hú, Terita, ez a mai generáció, te, hát én még ilyet nem pipáltam. Hát bojkottálták az órámat, bojkottált. Mi van? Hát mondom, hányadik osztályban volt? Elsőbe, ez az izgal, első. Hát mondom, te azt nem lehet, én ismerem ezeket a családokat, egyet a gyerekeket, minden, ezek nem bojkottálják az órádat, tehát mi van? Hát miért mit csináltál? Szóval elmagyarázok minden szép részletes, olyan klasszul fölkészítem minden. És tényleg csak egyet kértem, hogy ezt az egy kis mondatot írjuk föl, felírtam a táblára. Nem írta senki. Hát Józsikám, első osztály, nem tudnak írni. Ennyire eltévedt. Az ember volt saját gyereke is, érted, hogy ennyire eltéved adott esetben, hogy ez az osztály nem tud írni. És utána, amint mesélte, rájött ő is persze a pillanatban. De ennyire el tudunk menni az életkortól is. Tehát azért azt hiszem, hogy gondoljuk át nagyon sokszor is, mondom, a serdülőknél már az, hogy túldedósan bánnunk a dolgokra. Ez talán az utolsó, félelem helyett biztonságot teremteni, tehát a fegyelmezéssel egy biztonságot, hogyha követi, akkor jó van. Tehát lehet tévedni, de vállalni kell ennek a légkörét. Sokszor beszéltünk erről, biztos fogunk még a tévedés lehetőségét fenntartani. Fegyelmezésben is erről van. Nem az a probléma, hogy hibáztál. Nem az a probléma. Helyre lehet hozni, de helyre kell. És amikor vállalni kell a tévedést, lehessen a tévedésből jól kijönni. Jó. Érted? Nem engedem meg a többieknek, hogy leugassák. Se a testvéreknek, se az osztályban, se a másikaknak. Ez az én dolgom. Elbírok vele. Jó? Te neked meg ebben nincsen, jó? Nagyon fontos. Hogy úgy érezze, hogy igen, ezzel most találkoztunk, ez pocsék volt, vállalom, kijöhetek belőle, jóvá tehetem, utána el lesz felejtve, hololololo, nem büfögöm föl 70-szer, meg nem tudom, mert múltkor is, meg nem tudom. Tehát, és lehessen ilyen jól kijönni belőle. Ez rendkívül fontos ebben a helyzetben, mert akkor tudja csak szabadon azt mondani, hogy na legközelebb ezt talán nem így csinálom. Ha itt megszégyenült, ha itt rábizonyították, stb., lehet, hogy ott kijavítja, de legközelebb nem jön belülről. Tehát ezért fordítjuk belőle. Goethe Csaba elég jó fegyelmezési történeteket szolgáltat. Van egy, talán többször is hallható volt, ez a, amikor a gyerekek elszöktek. Papi gyűlés van. Ott az érsek atya, meg mindenki. Szól a vonalas telefon, a kolléga fölveszi, és mondja mindenki előtt nagy vigyorogva. Csaba testvér, három fiad megszökött, menj, keresd meg őket. Hát mit mondjak, a papok sem angyalok, ők is szeretnek szórakozni, főleg egymáson. Azt hittem, rögtön első ijedek szégyenemben, tőlünk a gyerekek nem szoktak megszökni. Beültem az autóba, és bevallom férfiasan, arra gondoltam, ha megtalálom őket, olyan nyakleveseket kapnak, hogy csak na. Ekkor, mintha Jézus odaült volna mellém, hogy Csaba testvér, ezek a fiúk bármit is követtek el, az nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szeretet útjáról. Persze, ezt szoktam én is mondani, teoretikusan működik is. Na de uram, hát legalább a fülüket megcsavarnám. Mire Jézus, mintha azt válaszolta volna, hát én sem nyúltam le a keresztről, hogy Pilátus fülét beállítsam. Ráfért volna, köztünk legyen szólva, de nem tettem. Nos, a főnökkel veszekedni a legnehezebb. Jól van, uram, hát nem bánom, próbáljuk ki, hogyan lehet egy ilyen szituációt szeretettel megoldani. Persze ebben sokat segített az is, hogy Szászsebestől Gyulafehérvárig 18 km volt az út, ugye idő, lehiggadás. A párbeszédhez idő is kell. Nos, hol keres az ember szökött gyerekeket? Hát az út szélén. Meg is találtam őket, ott menegettek szépen Déva felé. Kérdezem tőlük, hova stoppoltok? Hát, dehogy stoppolnak, hanem mennek vissza Dévára, vagyis egyik árvaházból szöktek a másikba. Ezek a gyerekek ugyanis eredetileg Déván laktak, ám mivel Erdélyben is sorra zárják be az iskolákat, és Gyulafehérváron kevés volt a diák, szóval átvittek. Oda vittek. Persze önkéntesen mentek el Déváról a gyerekek, de az elején mindig izgalmasabb az új. Aztán, amikor kiderült, hogy Gyulafehérváron vannak azok a lányok, akik miatt annyit kellett mérgelődni, meg focizni sincs kivel, akkor úgy gondolták a fiúk, hogy eleget voltak ott. Visszamennek Dévára. Hát, mondom, fiúk, mit gondoltok, milyen messze van Déva? Azt mondják, 20 kilométerre. Elmentünk az első kilométerkőhöz, azt írja 87. Na, ez sok. Mit gondoltok, egy óra alatt hány kilométert lehet menni? Mondják, 30-at. Hát, mondom, kiraklak ennél a kilométerkőnél, a másiknál megvárlak. Stoppoljuk az időt. De ha gondoljátok, el is hihetitek nekem, hogy egy óra alatt körülbelül 3-4 kilométert lehet menni. Hát, hol élünk? Én tanítsalak megszökni titeket? Nem eleget hallottátok a mesékben, hogy a királyfi, ha elindul, visz magával legalább hamuba sült pogácsát, meg minden egyebet? Ti meg csak úgy elindultok nyáriasan a világba? Potyára mondom én a meséket nektek? Néztek nagy kerek szemekkel. Három lehetőség van, mondtam nekik. Az egyik, ti most mentek, én integetek nektek, és az életben, ha még találkozunk, örvendünk egymásnak. A másik, visszamegyünk az árvaházba, készítünk zsíros kenyeret, meg hamuba sült pogácsát, vágunk egy nagy botot, hogyha kutyákkal találkoztok, netán farkasok kerülnek elétek az erdőben. Igaz, Erdélyben nem nagyon sok farkas van, ez egy kis pedagógiai túlzás volt. Hát, legyetek majd felszerelve. Ti mentek világgá, mi integetünk, aztán ha találkozunk, örvendünk egymásnak. A harmadik lehetőség pedig az, hogy hazamentek vissza a kolostorba, ott bocsánatot kértek, megígéritek, hogy több világ körüli út nincs ilyen spontán szervezésben. És szent a béke, megy az élet tovább. No, A, B vagy C verzió, döntsetek. A gyerekek odabújtak hozzám, és elkezdtek sírni, hogy ők nem is akartak megszökni, bocsássak meg nekik. Ott álltunk a kilométerkő mellett, fújta a szél a ruhámat, hát gondoltam, hamar üljünk be az autóba, mert még valaki azt hiszi, hogy valami pogány szertartást végzünk itt az útszélén. Közben olyan öröm és hála áradt szét bennem, amiért nem engedte Jézus, hogy letérjek a szeretet útjáról, mert éreztem, hogy ezeknek a gyerekeknek akármilyen nagy pofonokat osztok, ezek sírva nem bújnak oda hozzám. Ezért látom annyira fontosnak, hogy ne térjünk le a szeretet útjáról. Ugye, hogy jóvá még nem szittak senkit. Ez a tévedés, a tévedésből lehessen jól kijönni, és sok minden volt benne, gondoljátok majd át. Mutatok még egyet, azt is át lehet majd gondolni. Erdélyben, ha egy kiskorú rosszat tesz, akkor bezárják egy speciális fogdába, és ott tartják, amíg ott tisztázódik, hogy a szülők hazaviszik-e vagy javítóintézetbe, esetleg 14 éves kor feletti börtönbe kerül. Egyszer bementem ebbe az intézménybe déván, és azt mondták, hogy van egy fiúcska, akivel nem tudnak szót érteni, mert nem beszél románul. Amikor ez a fiú meghallotta, hogy én is magyar vagyok, elkapta a ruhámat, és kérlelt, hogy vigyem előt innen. 12 éves volt. Kiderült, hogy anyukája lányként szülte, aztán ráhagyta a nagymamára, az nevelte tovább. Az anyuka közben férjhez ment, és a házasságából is született 3 gyereke. A nagymama minden évben várta, hogy elvigye ezt a fiút, de hát csak nem ment érte. Még nem aztán a nagymama meghalt, és a 12 éves gyerek, nevezzük most Lacikának, haza került az anyjához. Képzelhetik, mekkora meglepetés volt a férnek, amikor kiderült, hogy a feleségének nem is 3 gyereke van, hanem 4, és mivel ez tanév közben történt, a fiút nem lehetett beiratni az iskolába se. A gyerek otthon tengett-lengett, érezte, hogy kicsit útba van, hát próbált ő is szórakozást keresni magának, ugye az unalom fáj. Elemelt egy biciklit, meg ezt-azt, lett is belőle nagy cirkusz. Végül úgy érezte, hogy ebből a szép családi időből elege van, hát kivette az anyai örökségből a ráeső részt, valami kávéfőzőt, egy kis aranyláncot, és elindult, hogy felfedezze a világot. Székelyföldről indult, és hogy-hogy nem Déván leszállt, hogy megnézze a várat, mert kíváncsiság volt benne. Elkapták a rendőrök, bevitte, stb. Bőte Csaba kiszedi onnan az intézetből. Hamar kiderült, hogy nem tud leírni egy betűt sem, mert ugye iskolában nem járt. Gáz. Beraktuk az első osztályba 12 évesen a 6 évesek közé. Persze az apróbbak elkezdtek szórakozni rajta, hogy ilyen nagy kajla és még mindig nem tud írni. Ő úgy gondolta, hogy talán egy seprűnyéllel helyre tudná állítani a tekintélyét az osztályban, és vagy 5 fiút jó elnáspángolt. Lett is nagy üvöltözés, sikoltozás. Jött hozzám a nevelő, hogy takarítsam el ezt a kölyköt, mert mindenkit összever. Na, adott a konfliktus helyzet, mit lehet ilyenkor csinálni? Oda mentem, megöleltem Lacikát. Elkezdte ütni a hasamat, hogy ő úgyis elszalad. Simogattam a hátát. Jó, hát Laci, de hova? Egy darabig még erőlködött, aztán elkezdett sírni. Gondolom, belátta, hogy ilyen a világ. Hagytam, hogy sírdogáljon, aztán azt mondtam neki. Na gyere, Laci, bemutatom neked azt az 5 fiút, akiket megvertél. Ugye szembesíti az, amit csinált. Ő Csabika. 2 éves korától nem látta az anyukáját, folyton várja, rengeteget sír, hogy látogassa már meg. Nem jön. Aztán szépen sorban mindegyiket, akivel verekedett, bemutattam neki. Elmondtam, hogy nézd, a gonosz léleknek nincs keze, nem tud megütni téged, azt szeretné, hogy mi fűföljük egymást. Számára ez remek szórakozás, viszont egyikünknek se jó. Se a nevelőnek, se neked, senkinek. Gyertek, azt mondja, tehetetlenségembe elkezdtem imádkozni velük. Fogjuk meg egyás kezét, imádkozzunk, hogy többet ne verekedjünk. És azok a kicsi gyerekek valahogy megértettek engem, a tehetetlenségemet is. Megfogtuk egymás kezét, sírva, maszatos arccal imádkoztunk, mondtuk a műatyánkot, az üdvözléjet, és úgy éreztem, mintha a felnők felszakadnának. Figyelj most! Utána elindultunk fel a lakásba a nevelőhöz. Nálunk a gyerekeket nem szabad fizikailag vagy verbálisan bántani, de tornáztatni szabad. Ha valaki egy kisebbet megüt, 100 guggolást kell csinálnia. Ugye? Előzőleg lefektetett szabályok, nem krízis helyzetben, utána minden jó rendben, de a következményektől nem óvja meg. Tehát sírunk, rendben vagyunk, és utána felmegyünk a nevelőhöz. Szóval 100 guggolás, egy verés. Laci 5-tel verekedett. Hát az 500 guggolás. Azt mondja Laci, hogy ez egy kicsit sok lesz. Hát nekem is soknak tűnt, és megint patthelyzet alakult ki, nem tudtam, hogy mit is csináljak. Őszinteség, látod? Őszinteség, hitelesség. Gondoltam egyet, és azt mondtam, tudod mit, Laci? Az elején most te számoljál, én megcsinálom. Elkezdtem. 1, 2, 3. Mire azt mondta Laci, hogy álljak meg, majd most ő. Mondtam neki, hogy ne szóljon bele a magánéletembe, de aztán Laci is elkezdte csinálni, és így szép felesbe végig guggoltuk a kirótt adagot. Hát másnap olyan izomlázam volt, hogy alig bírtam járni, pedig ez több mint 10 évvel ezelőtt történt. Ha megkérnénk most Lacit, hogy sorolja fel a 10 legjobb barátját, úgy gondolom, én is köztük lennék. Igen. Tehát gondolj bele, egy ilyen fegyelmezési helyzetben. Tehát azt hiszem minden volt, amit beszéltünk meg, amit a legközelebb fogunk beszélni az is. Tehát azt gondolom, hogy a fegyelmezés, mint a belső szabadság megteremtése, van néhány eszköz, vannak törvényszerűségek, ezeket beszéljük majd legközelebb is végig. Bizalom kell, kötődés kell, nagyon erős kötődés kell, és adott esetben felismerni azt a helyzetet, hogy ezekkel hogy mégis hogyan tudunk beleavatkozni, bizony ellenállást fog szülni. Nem baj, a szabadságra nevelés útja biztosan erre vezet.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.